Kedves táborozók, szeretném elmondani azt, hogy minden évben kiválasztunk valami témát, ami a lelki épülésünket szolgálja, tavaly a lélek gyümölcsei voltak. A Szentlélek gyümölcse az emberi életben a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Vannak a Bibliában nagyon nagy összefoglaló gondolatok, például a 10 parancsolat, ami szintén a keresztény életnek a lényegét megragadják. És ilyen az Úr imája is, a mi atyánk. Rendkívül egyszerű ima, szinte minden gyermek tudja, és mégis olyan mélységeket tartalmaz, hogy egy egész életen keresztül sem lehet kimeríteni a mélységét. Egy nagyon nagy veszélyben van a mai világ a mi atyánkkal kapcsolatban, mert képzeljétek el, egyszer Celldömölkön voltam, egy előadást tartottam a mi atyánkról, és amikor megértettem, hogy miről is szól a mi atyánk, és mit is tanít nekünk, akkor ott volt egy, és elmondtam ott a hallgatóknak, egy kb. 70 éves néni volt ott a hallgatóságban, és teljesen megdöbbent, hogy megértette azt 70 éves korára, miután már talán 100 000-szer is elmondta a mi atyánkot, hogy a mi atyánk az azt jelenti, hogy mi és atyánk. Azt hitte, hogy ez egy fogalom, ami nem választható el, és nem arról szól, hogy a atyánk, hanem ez egy szó. Akkor értette meg, hogy az atyáról van szó, az apáról, egy édesapáról, a mennyei atyánkról. Hát annyira lebénította a milliószoros ismétlés, a mechanikus elmondás, hogy mi is, amikor elolvassuk ezt az imát, már félve olvasom fel, mert szinte magunkkal együtt mondjuk a szavakat, de mégis most ezen a héten arra törekszünk, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy mit mondott Jézus. Már rögtön a legelső szó, amivel kezdődik ez a kifejezés, ezzel a felvezetése Jézusnak a mi atyánkban, hogy a Máté evangélium a 6. fejezetében, a 9. verstől olvasom. Figyeljétek meg, már rögtön rávilágít valamire. Azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezt, hanem hogy így. Nem tudom, talán ti is hallottátok, hogy ide kijött Zsuzsa most reggel, és imádkozott. Hogyan? A mi atyánkot mondta el? Nem. Hanem a saját szavaival kifejezte azt a gondolatot, ami kapcsolatba hozható a mi atyánk üzenetével. Amikor erről beszélt és elmondta azt, amit mondott, akkor ő a mi atyánknak azt a részét említette meg, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, vagyis a lelki kenyerünket is, lelki táplálékunkat. Most nagyon nehéz így elsőre mindenről beszélni, de néhány mozdulatot az első két kifejezéssel kapcsolatban szeretnék elmondani, de felolvasom az egész imát, el tudnám mondani kívülről is. De most azért olvasom fel, és azért nézzük, hogy picit próbáljunk elvonatkoztatni attól, hogy már talán 1000-szer hallottuk. Próbáljunk azzal a szemmel, füllel olvasni, hogy most először halljuk. Jó? Nehéz ügy. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amikor Jézus elmondta ezt az imádságot, itt a hegyi beszédben mondta el. De egy másik alkalommal elmondta külön a tanítványoknak, és amikor látták őt a tanítványok, hogy egy fárasztó, kimerítő nap után, este miután már mindenki lefekszik, ő elment imádkozni, és szinte minden hajnalban azt látták, hogy mikor ők már felkeltek, már imádkozott. És látták, hogy a megterhelt, kifáradt, éhes, szomjas, kimerült megváltó, amikor az imádságból visszatér, erő sugárzik belőle. Békesség, nyugalom és kiegyensúlyozottság. És annyira elámultak ezen, hallották az imáját, hogy egész lényével az egész szívével imádkozik, halálosan komolyan veszi, amit mond, és a mennyei világgal összekötetésbe kerül. És ők ezt nem tapasztalják a maguk imájában. És azért mentek hozzá, és mondták neki, taníts minket imádkozni, Úrunk. És ő ezt mondta el. Azért mondom ezeket a szavakat el, mert rögtön feltehetnénk a kérdést. Számunkra az ima az erőforrás alkalma? Az Istennel való személyes kapcsolatteremtés alkalma? Részesülünk olyan erőkben, olyan hatalomban, olyan szeretetben, olyan megnyugvásban, békében, mint amiben Jézus részesült? Hát azért tanít bennünket az imádságra, hogy mi is ezt megtanuljuk, és érzékeljük ennek a hatását és hatalmát. Mert az ima, az nem csak egy beszéd, az nem egyirányú folyamat, hanem ez kétirányú folyamat. Ha viszont csak mi mechanikusan mondunk el valamit, az egyirányú folyamat. Rögtön szeretném elmondani, emlékszem rá, körülbelül 30 évvel ezelőtt értettem meg a mi atyánknak a lényegét, amit én magam számára fel tudtam ebből fogni, és annyira megdöbbentem, annyira meglepett az egész, mert én ugye katolikus világban nőttem fel, és ott mi büntetésként mondtuk el a mi atyánkot. Ugye, hogyha gyontunk, akkor büntetésként azt mondták, 6 mi atyánkot mondjál el. Hát 6-szor elmondtam a mi atyánkot. Fogalmam sem volt, hogy miért mondom el 6-szor, de hát miért nem 7-szer. De volt, hogy 10-szer is el kellett mondanom, ha nagy bűnt követtem el. De ennek mi értelme volt, azt nem tudom. De hát most gondoljuk meg, amikor Jézus azt mondta, hogy mi atyánk, hogy megszólítja az atyát, és bennünket is erre kér, hogy szólítsuk meg, mint teremtőnket, mint létrehozónkat, mint szerető édesapánkat, akkor személyesen szólítsuk meg. Most képzeljétek el, csak hogy lefordítsam ennek a fonákságát. Most ide kijöttem elétek, és elmondom ezeket a szavakat. Most ma délután este felé megint én leszek, majd megint kijönnék, és ugyanezeket a szavakat kezdeném elmondani. Mit éreznétek? Szó szerint ugyanezeket a szavakat. Mit éreznétek? Aztán még ráadásul holnap reggel is kiállnék, és harmadszor is ugyanezeket a szavakat és gondolatokat mondanám el nektek. Mit éreznétek? Hát vagy az, hogy meghibbantam, ugye? Vagy pedig azt mondták, hogy valami baj van ebben a táborban. Mi azt hittük, hogy valami normális helyre jöttünk, de hát itt robotok szólnak. Itt robotok beszélnek. Nem tudom, érzitek, miről próbálok beszélni? Isten személy. Ha én oda megyek hozzád, és beszélek veled, vagy megszólítjuk egymást, mi nem mechanikusan ugyanazokat a szavakat mondjuk, hanem a személyünkből, aznap, a szívünkből, érzelmi világunkból, gondolatainkból, tapasztalatainkból következő személyes gondolatokat. Ez a természetes. Ha az emberi világban így van, hát akkor a mennyei atyával kapcsolatban ne így lenne, aki mindenek fölött áll, aki minden gondolatunkat érti, és vágyakozik arra, hogy megosszuk vele érzelmeinket, örömünket, bánatainkat, fájdalmunkat. Ezért mondta, hogy így, de ne ezt. A mechanizmus mindig megöli az értelmet, és ezért nem szabadna a mi atyánkot litánia-szerűen elmondani, ismétlésszerűen, gépiesen felmondani, ennek semmi értelme. Itt gondolatok vannak. Első gondolat, mi atyánk. De még rögtön szeretném azt is megemlíteni, hogy nem pusztán csak a mi atyánk itt kezdődik az imádság, hanem nézzük meg, az 5. verstől vezeti be, ugye ez a 9. vers, az 5. verstől vezeti be Jézus a mi atyánkra vonatkozó tanítását az imádsággal. Az 5. verstől megkérném az igéket, tegyétek be, így olvasom. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletén felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék-e nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. A 139. Zsoltár azt mondja, még alkalmon sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Nem is azért van szükség imádkozásra, hogy mi megmagyarázzuk Istennek, hogy mi mit akarunk, vagy mit gondolunk. Erre nincs szükség. Ő ezt pontosan tudja. hanem mi miattunk van szükség imára. Például magamon észrevettem, hogy ha nem adom meg a kellő módját, idejét, tiszteletét az imádságnak, egy testtartással, félhangos szavak kiejtésével, belső figyelemmel, lecsukott szemmel, akkor igazából még önmagam se veszem komolyan magamat. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Szóval magam miatt van szükség arra, hogy kimondjam, megformáljam a gondolataimat, az érzéseimet, a kéréseimet, a dicsőítésemet az Isten felé, hogy ezáltal magam is komolyan vegyem azt, amit teszek, az imádságot, a kapcsolatot. Hát ha én oda megyek hozzátok bármelyikőtökhöz, és miközben veletek beszélgetek, én közben félrenézek, közben vakarászom a lábamat, közben a cipőmet megigazítom, és veled beszélgetek, nem tudom, milyen érzésed lenne. Hogy azt éreznéd, hogy tiszteletlen vagyok. Mert ha veled beszélek, vagy ti beszéltek velem, akkor úgy elvárjuk egymástól, a tanár lévén a diákoknak számtalanszor elmondtam, kisfiam, ha velem beszélsz, nézz a szemembe. Nem? Hát ez a tisztelet jele, hogy figyelek rád. És épp ezért az imának van egy ilyen mozdanata is, hogy amikor úgy azt mondja majd, hogy szenteltessék meg a te nevet, hogy az Isten neve szent, rettenetes és dicső, hogy adjuk meg a tiszteletnek a módját. És ezért tanítjuk a gyereket is arra, hogy hogyan kell imádkozni. Annak megvan a természetes módja, egy életszerű helyzete. De rögtön itt elmondja azt, hogy semmiképpen ne legyünk képmutatók. Ne azért imádkozzunk, hogy lássa valaki. Hanem az fontos az az ima is, amit például itt is gyakorlunk, hogy közösen imádkozunk. Az asztalnál imádkozunk, a családban imádkozunk. Ezek mind nagyon fontos dolgok. De soha ne azért és úgy imádkozzunk, hogy azt lássák. Hogy abban tetszelegjünk, hogy azt megmutassuk. Én is, amikor valakivel tanítok imádkozni, akkor te olyan szépen tudsz imádkozni, mondja nekem, és mintha egy tört szúrnának belém, mert rossz érzésem támad, mondom, jaj, nehogy szépen imádkozzak, ne értsetek félre. Ugye? Nehogy olyan megformáltak legyenek a szavaim, hogy mechanikussá váljanak, értitek? Vagy beismételt szóvirágok. Vannak idősebb hívők, akik már 20-30 éve ugyanazokat a szavakat használják az imádságban. Ez majdnem ugyanolyan szint, mint amikor már 5000-szor elmondjuk a mi atyánkot. Ezért tudatosan kerülni kell azért, hogy a személyét Istennek tiszteletbe tartsuk, a berögzött imaformulákat. Lépjünk ki ebből. Inkább legyen szakadozott, inkább legyen sóhajtásszerű. Vagy nem szépen folyondárszerűen hangzó az ima, hanem természetes. Ha fájdalmas, akkor fájó. Ha örömteli, akkor örömteli. Szóval, hogy legyen őszinte. A képmutatás az Isten szemében iszonyatos. Elfogadhatatlan, amikor valami színből imádkozunk. Ez nem méltó hozzá. És azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót, és ott imádkozz el az atyához, aki titkon van, aki megfizetnék egy nyilván. Érdekes, hogy a Biblia azt írja, hogy Isten a rejtekezni szeret. Isten a velünk való kapcsolatát személyes kapcsolatnak mondja. A 10 parancsolat első parancsolata így kezdődik. Én az Úr vagyok a te Istened. A te Istened. Én személyes, én te viszonyba akarok veled kerülni. És ezt nem az utcákon, nem a templomokban, nem a gyülekezetekben. Lehet ott is. Lehet ott is. De az igazi, legmélyebb és a legfontosabb ima a személyes ima. A titkos belső szobában. Ezért nevezi, csuk be az ajtót. Ha nem adatik meg például mondjuk egy ilyen táborban, hogy egyedül legyünk, én sokszor kimegyek valahová. Vagy egy sorokba elsétálok. Vagy azért mégiscsak van néhány perc a szobában egyedül. Hogy megszólíthassam a Jóisten személyesen. Ma hajnalban is 3:30-kor felkeltem, nem tudtam aludni, és 5-6-ig imádkoztam, és olyan jó volt, hogy személyesen egyedül lenni a Jóistennel. Tehát Isten rejtekezni szeret, és ezt azért mondja, mert amikor velünk személyes kapcsolatba kerülünk, akkor nem csak mi szólunk hozzá, hanem ő is szól hozzánk. És egyértelműen válaszol, amikor béke van a szívünkben, amikor megnyugvás, amikor gondolkodunk és megszólítjuk őt, akkor ő is megszólít bennünket a gondolatainkon, érzelmeinken keresztül. És hogyha a békesség, a megnyugvás, a megoldás felé vezetnek a gondolatok, akkor az ő szent lelke benne van. Ha viszont a zaklatottság, a feszültség, a félelem, a bűntudat az önvált felé mennek, akkor Isten lelke megszomorodik. És ezt mi pontosan érzékelhetjük a lelkünk mélyén, hogy most Istennel kapcsolatunk van, és milyen. Ez nem titok. A bent a szívünk mélyéből, ha hála, öröm fakad fel, akkor az a Szentlélek gyümölcse. Ha viszont szomorúság, levertség, aggodalom, az nem a Szentlélek gyümölcse, abban mi vagyunk benne. Ezért kell fohászkodnunk és kimondani, Uram, szabadulni akarok a félelmeimtől, a rettegéseimtől, az önvádamtól, a bűntudattól, nem akarok így élni. Ezért fontos az, hogy például itt is a személyességnek mondja, majd egy külön alkalmunk lesz, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Nekünk nem kell elmenni gyónni, nem kell elmenni egy másik embernek megvallani a bűneinket, persze kivéve, ha őt bántottuk meg, ugye, akkor őnek is meg kell vallanunk, de a bűneinket Istennel személyesen rendezhetjük. Nem kell közvetítő. Titkon, személyesen jön hozzánk, és szeretne bennünket megszólítani, és így szólítsuk meg mi is őt. És azt mondja, hogy meg fog néked fizetni nyilván. Vagyis az ima nem egyirányú dolog lesz, hanem válasz lesz benne. Visszajelzés. Így mondta Jézus, így imádkozzatok. Figyeljétek meg, még érdekességként elmondom, hogy a mi atyánk két része oszlik. Dicsőítés, Istenre vonatkozó kérések, Isten világa előtérbe helyezés, hála, utána az emberi igények. És zárul a dicsőítéssel. Két dicsőítés közé ékelődnek az emberi világnak a kérései. A mi imáinknak is ez legyen a szerkezete. Adjunk először hálát, magasztaljuk az atyát, mi atyánk ki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, akaratunk alárendelése is. Utána legyenek a mi kéréseink. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. És zárjuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, és a te hatalmaddal mindezeket meg is tudod adni nekem. Hiszem, kifejezem a hitemet, és dicsőítem az Isten. Az imánk felépítése így legyen. Dicsőítés, hála, a mi kéréseink, és dicsőítés és hála. Mert a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek gyógyszereire, betegségeire. Így kezdte Jézus, mi, a Bibliában külön szó, mi. Nem tudom, nem furcsa ez, amikor bent vagyunk a belső szobámban, és imádkozunk, akkor miért nem azt mondjuk, hogy én Istenem, én Krisztusom. Én megváltom. Mondhatjuk ezt is. Vannak olyan imák a Bibliában, amelyek így kezdődnek, Dávid imái. De általában mégis azt tanítja nekünk a Biblia, hogy ha még egyedül is vagyunk, ne csak magunkért és magunk dolgaiért imádkozzunk, hanem érezzük magunkat közösségben a többi emberrel. És az imáinknak a fő szempontja a körülöttünk lévő emberekkel való közösségünk legyen. Nem elszigetelt kis sejtek vagyunk ebben a világban, és nem csak önzően magunkra kell gondolnunk. Mi, ahogy József Attila mondja olyan szépen, csak embertársaink arcában fürdethetjük meg magunkat. Így mondja, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát mi, az életünk össze van kötve a családtagjainkkal, a szeretteinkkel, a barátainkkal, a gyülekezetünkkel, és ennek a fényében imádkozzunk. Mi egy emberi életnek a célja, ha nem az, hogy azt a szeretetet és ajándékot, amit kaptunk, azt továbbadjuk nekik. Ez a szolgálat lényege. Mi. Ezért kérlek benneteket, ti is gondoljátok át, amikor imádkoztok, főképp, amikor közösségben vagyunk. Nagyon sokszor átértem közösségben, hogy kiáll valaki imádkozni, és azt mondja, én Istenem, köszönöm, hogy nekem ezt adtad. Mondjuk 150-en itt vagyunk együtt. Köszönöm, hogy én ma így érzem magam. Köszönöm, hogy ez van, és kérlek add, hogy a mai napon is jól érezzem magamat. Nem tudom, érzitek, hogy valami baj van? Hát azért vagyunk itt egy közösségben, hogy egymásért és közösen a mi dolgainkért imádkozunk. Az én dolgaimat intézem el a belső szobámban, ugye? De a mi dolgainkat intézzük itt el. Tehát ha még ott is mivel kéne, hogy kezdődjön az imánk, akkor kezdődjön itt is mivel az imánk. Atyánk. Jézus azt mondta János evangélium 17. fejezet 23. versében az atyának, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Jézus ezáltal, hogy azt mondja nekünk, hogy így imádkozzunk, hogy atyánk, ezzel kifejezi azt, hogy nekünk közös atyánk van. És minket az ő gyermekeinek tekint. A mennyei család részesének hatalmas kiváltság. Gondoltál már magadra így, hogy te a mennyei családnak a részese vagy. És így szólíthatod meg az atyát, hogy atyám, atyánk. Egy család fő szereti a gyermekét? Költői kérdés, ugye? Egy gyerek szereti az édesapját? Normális családban? Igen. Ez nem kérdés. Egy gyermeki viszony, egy bizalomteljes kapcsolat, aminek el lehet mondani mindent, örömöt és bánatot, és segítséget lehet kérni. Így tekint ránk Jézus, így tekint ránk az Atya, hogy menjünk hozzá, és mondjuk ki bátran, hogy Atyánk, mint gyermekek, engedelmességgel tartozunk neki, és ez az engedelmesség nyilvánuljon meg abban is, hogy az imádságainkban is ez a légkör, ez tetten érhető legyen. Ki vagy a mennyekben, Isten nem itt van. Isten a mennyekben van. Azt mondja a 103. Zsoltárban az ige, Isten a mennyekbe helyeztette az ő királyi székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Isten a mennyben van. De a cselekedetei, a Szent Lelke által mégis mindenhol jelen van. Így mondta Jézus, hogy a Szent Lélek által veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Titokzatos dolog ez. Jézus azt mondta, hogy itt van közöttünk, de nem látható formában, de jelen van. A Szent Lelke dicsőíti őt, a Szent Lelke bemutatja őt, a Szent Lélek a szívünkben lakást vehet. Azt hallottuk tegnap, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma lehet, ha a bűntől megtisztulunk. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Egy dolog választ el bennünket Istentől a bűn is, ha ez elhárul, ez az akadály, akkor képzeljétek el, azt mondja a Biblia, hogy a Szent Lélek lakást vehet benned, és benned Krisztus élheti az ő életét. Pál ezt megtapasztalta, azt mondta, Krisztusra együtt megfeszítettem, vagyis a bűneit letette, a kereszt áldozat által megszabadult a bűneitől, és élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Bennem él, benned is élhet a Krisztus, és azt az életet, amelyet testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Micsoda kiváltság, micsoda lehetőség, hogy bennünk élhet az Isten, és bennünk dicsőítheti az Atyát. Azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Ez az utolsó kifejezés, amit szeretnék felidézni. Miben és hogyan szenteltetheti meg Isten a nevét? Általunk például, a saját létünk által, nekünk nincs más részünk a világ mindenség dolgaiban, mint az a rész, amit mi személyesen megértettünk, befogadtunk. Mi csak egy kis parányi sejt vagyunk ebben a világban, az Isten pedig végtelen. Milliárdszor, százmilliárdszor, százmilliárd galaxis teremtett, mindent irányít és fenntart, minden gondolatot ért, minden ember személyes kapcsolatban van, minden sorsot irányít, hogy a legjobbot hozza ki belőle, ebből mi mit értünk? Még magamat sem érte. Nemhogy még téged. Csak kapizsgálunk, és amikor próbálunk valamit megérteni a másikból, 99%-ban félreértés. Olyan semmik vagyunk és kicsik vagyunk. De azt mondja a Biblia, hogy ha mi így tekintünk az Atyára, az ő élete, ha a szívünkbe költözik, nekünk ad egy látásmódot, egy gondolkodásmódot, és ezáltal mi nem kell, hogy szégyent hozzunk az ő nevére, hanem az életünkben, a szavainkban, a cselekedeteinkben megszentelődhetünk. Jobbá válhatunk, és Isten élhet bennünk, és ezáltal megdicsőíthetjük az ő nevét. Hadd kérdezzem meg tőletek, szerintetek egy hívő ember hogyan tudja Isten nevét megdicsőíteni a családban, a munkahelyén, a társadalomban? Mit gondoltok? Hogyan viselkedik? Hogyan cselekszik? A légkör, amit árasz maga körül a szavaival, tessék mondjad.
Az indulatosság a szemben felel például, akkor ha szükség van rá, akkor valóban jelen van, de nem elég. Tehát bármikor kéne tőle valamit, akkor önmagát háttérbe helyezve teljesíti a kérést. Tehát nem magát veszi figyelembe, hanem a másikat elsősorban.
Krisztust ábrázolja ki a bárány természetét. A bárány, hogyha bántják, nem védekezik. Nem vág vissza. elszenvedi a bántást, az igazságtalanság. Megnémul az őt nyírők előtt. Nem vág vissza. A legnagyobb fémjelzése a Krisztus követésnek, hogyha bennünket igazságtalanul, nem igazságosan, azt is nehéz elviselni, de igazságtalanul bántanak, vagy megsértenek, vagy célzást tesznek ránk, vagy valami utalást, vagy értjük ezt nagyon jól, ugye? Megőrizzük a lelki nyugalmunkat. És ahelyett, hogy farkasok lennénk, bárányok leszünk. Ez a bárány természete. Ezzel szenteltethetjük meg Isten nevét, és ezt kérhetjük tőle. Ennek a feltétele, hogy a bárány vérében kell megtisztulnunk, a Krisztus megváltó áldozatában. Kedves táborozók, hatalmas lehetőség ez, hogy így imádkozzunk, hogy keressük a belső szoba lehetőségét, itt Bozsván megtehetjük. Egy-egy bokor mögé, egy-egy fa mellé állunk, egy-egy csendes helyet keresünk, kivonulunk egy kis sétára hajnalban, vagy bármikor. Vannak szabad ideink, bőségesen. Óriási lehetőség, hogy szólítsuk meg Istent, és válaszolni fog. Számtalan tapasztalatot mondhatnék el nektek, hogy válaszol. Itt a táborainkban átéltük sok minden alkalommal. Nehézségekben, örömökben kértük őt, és segített. Csodákat éltünk meg. Ez nem egyirányú folyamat, ez többirányú folyamat. Zárásként hagyj idézzek fel nektek a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvünkből, amit ajánlok figyelmetekbe, csodálatos is könyv, látjátok milyen vékony, még egy tábor ideje alatt is el lehet olvasni, és ebben az Úr imájáról külön fejezet van. Amikről beszélek, azt külön megfogalmazza, és ezt írja benne a 83. oldalon. Az Atya el nem múló szeretettel várakozik, hogy hallja tévelygő gyermekeinek bűnvallomását, és elfogadja bűnbánatokat. Úgy várja hálánkat, mint az anya szeretett gyermekétől a felismerő mosolyt. Azt akarja, hogy megértsük, szíve milyen mélyen és gyöngéden vágyakozik utánunk. Hív bennünket, hogy próbáinkkal forduljunk együttérzéséhez, bánatunkkal rokon szenvéhez, sebeinkkel gyógyításához, hitványságunkkal tökéletességéhez. Aki hozzáfordult, még soha nem csalatkozott. Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Akik keresik Istent, akik titkon az Úr elé tárják szükségleteiket, és segítségéért esedeznek, nem könyörögnek hiába. Atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván. Amint Krisztust tesszük mindennapos kísérő társunká, tapasztalni fogjuk, hogy a láthatatlan világ hatalmasságai vesznek körös körül. Jézus csodálása által az ő képmására változunk el. Szemléletünk alakul át, jellemünk szelidebbé, lágyabbá válik, s megfinomul, és egyre nemesedik majd a mennyei ország számára. Az Úrral való érintkezésünk és közösségünk biztos gyümölcse a megnövekedett istenfélelem, erkölcsi tisztaság és buzgóság lesz. Hát szívem mélyéből kívánom, hogy legyenek ilyen tapasztalataink, hogy éljük át ezt, és tapasztaljuk meg az imának ezt a nagy kiváltságát. Amen.